Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Pető Attila, a Kressz professzor, élőben, majd erre külön kitérek, mellettem állandó társam Fábián Alexa, és van egy nagyon kedves vendégem, és hát egy picit elnézést kérünk a hallgatóktól, mert az elmúlt hetekben is van, aki meg is írta nekünk egy kicsit neheztelően, hogy hát felvételről mentek az adások. Ennek az az oka, hogy az adás állandó vezetője és rendezője Fábián László éppen megint külföldön van, de állítólag most már jövő héten jön vissza. Mi pedig sajnos egyrészt betegek voltunk, ezt el is mondtuk január elején, másrészt pedig volt olyan fontos program, ami miatt nem tudtunk eljönni, úgyhogy viszont most akkor megpróbáljuk bepótolni az élményeket, tehát itt ülünk a stúdióban, lehet kérdezni minket, telefonon is esetleg, bár külön felhívnám a figyelmet, hogy ma nem kresszes különkiadás lesz, azt jövő héten fogjuk Laci megjelenése után megcsinálni, de a mai témákkal kapcsolatban nagyon szívesen várunk telefonokat, és természetesen a Viberen üzeneteket is. Ugye a Viberen megtalálnak minket a Klubrádió címén, illetve a 0630303953-as számon keresztül, valamint hát a városi számunk továbbra is Budapestről lehet hívni, 240-79-53, illetve Budapestet lehet hívni. Úgyhogy kezdjük akkor az élőben adását, és hát egyik legkedvesebb vendégem ül itt Zács Dániel, Zács Dani barátom, akiről mindig azt mondom, hogy közlekedési újságíró, és éppen azt számolgattam, hogy nem is tudom már hány éves a kapcsolatunk, de szerintem bőven több mint 10 vagy akár 15 év. És bevallom őszintén, Dani szemébe is mondom, én emlékszem, amikor zöld fülöként az első cikkeit írta. Hát ahhoz képest, Dani, szenzációs vagy. Tehát itt a szemedbe dicsérek, imádom az írásaidat, imádok belemélyedni, és annyira látom, hogy mennyi munka van benne, hogy egy ilyen cikket összehoz. Ezt azért is mondom, mert sajnos azt is tapasztalom, hogy a hol internetes oldalakon elég sokan próbálnak közlekedéssel foglalkozni, benne például a Kresszel is, ilyenkor mindig csóválom a fejem, és sokszor nagyon felületes pongyola cikkeket, teszteket látok, és akkor mindig egy kicsit érgelődöm, hogy egyrészt itt vagyok, meg lehetne keresni, bárkinek szívesen segítek. Másrészt pedig ott van Zács Dani barátom, aki tényleg példaértékű írásokat hoz le nekünk. Úgyhogy Dani, te egyetértesz ezzel, hogy érzed magadon a fejlődést?
Egyetértek-e azzal, amikor dicsérnek? Igen, a legteljesebb mértékben, de egyébként nem. Tehát, hogy valójában az a helyzet, hogy én egy ilyen belső üldöztetésből szoktam általában alkotni. Ez abban segít, hogy az utolsó utáni pillanat is még ellenőrizgessek egy csomó mindent, és egy csomó minden eszembe jut, ezt a Telex szerkesztői jól tudják, hogy még ezzel meg azzal bővíteni lehetne a cikket, mert szerintem még egy csomó vonatkozása van az adott műszaki, vagy éppen közlekedés kultúrát érintő témának, hogy csak a két leggyakoribb téma körre utaljak, ami úgy gondolom, hogy beépíthető, beépítendő, és ilyenkor mindig felmerül, hogy vajon ez nem árt-e a közérthetőségnek, hogy elágasztatjuk a cikken belül a témát, de úgy látom, hogy nem. Az sem titok, hogy a Telexnél mi azért látjuk, hogy átlagosan mennyi időt töltenek a cikkekben az olvasók, és, és jellemzően, amikor ilyen meglehetősen hosszú cikkeket írok, akkor nagyjából annak megfelelő hosszúságú idő az a benne töltött átlag, benne töltött idő átlag, de egyébként folyamatosan tanulni kell, tehát, hogy én azt mondom, hogy mi több mint 10 éve dolgozunk együtt rendszeresen, ami szintén egy jó lehetőség nekem a tanulásra, de szerintem te is folyamatosan tanulsz. De az egészet nem lehet azon a ponton túl már élvezettel csinálni, ezt a közlekedési újságírás, de tulajdonképpen miután YouTube csatornád van, a tartalomgyártást meg az oktatást sem valószínűleg, hogy az ember elveszíti a kíváncsiságát. És adott esetben az önkorrekciós képességét, mert persze van, amikor úgy kell tovább lépni, még úgy lehet tovább lépni, hogy az ember meghaladja azt, amit egy 5-6 évvel korábban gondolt mondjuk.
És mi munka van ebben? Mindig arra gondolok, tehát amikor összeraksz egy ilyen írást, meginterjúod az embereket. Ugye sokszor csak azt köszön vissza, hogy megint látom a nevem, de igazából egy másik oldalon az az írás, a te írásodra utal vissza, és aha, abból szemelvényez. Na. Ezt rengetegszer látom, és hogy ugye a Kressz professzor is nyilatkozott, aha, de a nagy munka az a tiédé, hát te hozod azt a cikket össze. Hát
egy olyan szerkesztőségben dolgozom, ahol azért ez eléggé általános. Hmm. Tehát én azt látom, hogy a mi újságunkban az ilyen hosszú formátumú cikkek száma meglehetősen magas. Ez inspiráló egyébként. Szerintem egymást ösztönözzük arra, hogy akarjunk mélyebbre ásni egy-egy ügyben. Van is kifejezetten hosszú formátumú cikk sorozata a Telexnek, ahol ezeket az ilyen veretes, akár több tízer leütéses az én cikkeimnél adott esetben sokkal hosszabb anyagokat olvashatják a Telex komplex olvasói. Hát nem tudom, hát igazából mindig gondolkodom azon, hogy hogyan fogjak meg egy témát, mi a szükséges és elégséges információ mennyiség egy adott témában, hogy ne minden Ádámtól és Évától legyen levezetve, és azért sokat, tehát hogy sokat segít az, hogy csinálom egy jó ideje. Nyilván az embernek rááll az agya minden téma esetében arra, hogy mi mindennek kell benne lennie, mi mindennek kell végig szaladni, és újra utána járni, és megnézni, hogy mik az újdonságok. Uh-huh. Például mondjuk a, nem is tudom, most mondok egy példát, a Volkswagen márkához köthető ügyek sokaságával kapcsolatban, mert ezek fejlődő ügyek. Fejlődő ügy a mai napig, a 2015 őszén kirobbant dízelbotrány ügye is, a mai napig kártérítési pereket nyög a Volkswagen emiatt, de fejlődő ügy az is egyébként, hogy a márkánál maradjunk, hogy milyen nehézségekkel küzd ez a válságban lévő autógyártó, amely a világ egyik legnagyobb autógyártója egyébként még mindig, és ebben az ügyben nem lehet hátradőlni, tehát itt nagyon-nagyon gyorsan termelődnek az új információk.
Elaludni igazából. Nem titok, a tervünk az volt, hogy január első hetében találkozunk, csak neked jött egy fontos sajtótájékoztató, jól emlékszem, mi meg azt hiszem, akkor betegedtünk le.
Igen, rendőrségi sajtótájékoztató.
És igazából az lett volna a fő témánk, hogy mit vizionálunk 2025-re, de közben megjelent egy olyan cikket, hogy átolcettig végigolvastam a műszaki vizsgáztatásról, hát fantasztikus az az írás, fantasztikus az a háttérmunka, vagy kutatómunka, amit végeztél. Van azóta valamilyen fejlemény, volt hatása, vízhangja, vagy látsz-e valami
hát
változást?
A napokban kaptam egy telefonhívást, amely megerősítette az azzal kapcsolatos állításaimat, és akkor egy kicsit így összefoglalom, hogy miről szólt ez a cikk, hogy néhány megyei hatósági műszaki vizsgaállomáson, legelsősorban a budapestieken, a Vasgerben utcában és a Mozék utcában nagyon-nagyon nehéz időpontot foglalni, az internetes időpont foglaló felületen. Például akkor, hogyha valaki kintről hoz használt autót, és azt vagy mert van érvényes kinti műszaki vizsgája, honosító vizsgára szeretné vinni, vagy mert nincs, egyedi forgalomba helyeztetési eljárásra szeretné vinni. A jellemző az, hogy amikor az egyébként az országban legfontosabb hatósági műszaki vizsgaállomás meghirdeti a következő időszakra a vizsgaidőpontjait, azok 10-20 percen belül elfogynak. Hetekig levelezgettem, és akkor ez egy újabb válasz a kérdésedre, hogy mennyi ideig tart egy ilyen cikk elkészítése. Hetekig leveleztem, és közben másról is írtam persze a Budapest Fővárosi Kormányhivatallal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal, és a saját kapcsolataimmal ebben a témában, hogy kirajzolódjon az a kép, hogy 2020 közepén, nyarán, amikor én is ott álltam a Mozaik utcai vizsgaállomás kapujában, miközben odabent rendőrségi akció zajlott, és végül bilincsben vitték el a műszaki vizsgabiztosok jelentős részét, és ez a bírósági szakaszba lépett eljárás a mai napig tart, 58 vádlottja volt, azt hiszem összesen. Ez egy teljesen új időszámítást kezdett a Mozaik életében, de igazából a Vasgereben életében ugyanígy. Nagyon sokkal kevesebb vizsgaidőpont van most, nagyon sokkal kevesebb autót vizsgáztatnak le évente, mint korábban, kevesebb, mint fele annyit tulajdonképpen, derült ki a kormányhivataltól származó 2020 utáni adatok, és az EKM-től származó 2020 előtti adatok összevetéséből. csak hogy konkrét számokat mondjak, a Vasgerebenben és a Mozaikban 2020 előtt évente átlagosan 50 ezer jármű honosítása és egyedi forgalombehelyezése történt meg, ez tavaly kevesebb, mint a fele volt. Pedig ez egy növekmény eredménye, 2020-ban szerintem ilyen 10 000 alatti volt az összesített szám, ekkora a baj. Az internetes időpontfoglaló rendszer egyébként minden megyében működik, tehát hogyha valaki hatósági vizsgálomásra szeretné vinni, egyébként akár az oktatóautóját, szerintem annak is úgy tud időpontot foglalni, legtöbb helyen a netes felületen kiválasztja ezt az ügytípust, és akkor kap, valószínűleg kap időpontot, mert oktatóautóból azért nincs olyan nagyon sok, még ha évente is kell vizsgáztatni, meg taxi, stb. És legelső sorban ezeknél a csúcsintézményeknél okoz ez igazi problémát. Az már csak hava tortán, és ez is kiderült a cikkből, hogy nagyon sokan fals módon foglalnak le időpontokat ebben a rendszerben, sokan pillanatok alatt befoglalnak erre a kétféle ügytípusra időpontot maguknak, aztán nem viszik el az autót. És akkor ott van üres járatban a vizsgaállomás, ahol eleve sokkal kisebb a kapacitás, tehát legalább 7 vizsgabiztossal kevesebb van Budapesten a kelleténél, az egy magas szám. És autókereskedők, akik a szokott módon járnák be ezt az utat, azt élik meg, vagy aki használtan hoz be magának egy autót magánszemélyként, ebből is azért van, hogy ott áll az autó, van egy kinti rendszáma, vagy nincs, mert ugye leadta Németországban, és semmi levélnehezéknek lehet használni az autót, vagy ugye ideiglenes rendszámmal lehet mozgatni, hogyha kereskedő az illető, de hogyha kereskedő, akkor nem tudja eladni az autót, mert nincsenek magyar papírjai. El lehet vinni, bocsánat, el lehet vinni vidékre a kormányhivatalokba, a kormányhivatali vizsgálomásokra ezeket az autókat, csak amikor már egy autót trélerezni kell, vagy is rendszámmal mozgatni kell országon belül, mert hogy Pest megyében sem jobb a helyzet, ugyanúgy korrupciós ügyek miatt egyébként, akkor az nagyon-nagyon megbonyolítja az ügyeket.
Alexa, neked van valami emléked a műszaki vizsgáztatásról, pró vagy kontra, vagy pozitívak a tapasztalatait?
Hát először köszöntöm is a hallgatókat, én is ilyen hosszú idő után végre meggyógyultam, úgyhogy újra itt vagyok. Hát a műszaki vizsgáztatásról én hát annyira még nem jártam sokat műszaki vizsgaállomáson. Amikor jártam, akkor az egészen gördülékenyen zajlott, szerencsére. Jó, kellett várakozni, de hát ez ilyenkor bele van kalkulálva, úgyhogy egyelőre nekem nincs
pozitív
még ilyen.
Tehát ugye itt a várakozás, ami nagy. Azért azt megkérdezném, mégiscsak 2025-öt írunk. Egyre korszerűbbek a járművek. Egyre jobban a digitális világ itt van. Tehát itt azért még papírokról, papírhalmazokról beszélünk. Például nem értem azt, hogy egy új járműnél 4 év, azt hiszem először, hogy utána miért csak 2? Tehát ma egy korszerű autónál, ha mondjuk csak a második etapot egy 3-ra fölemelnék, már sokkal kevesebb dolga lenne. Ez az elektromos autóknál, én nem is tudom, hogy a műszaki vizsgánál ugyanazokat a követelményeket néznek.
Ott van egy plusz vizsgálat, ami az elektromos rendszert,
jó, de ugyanakkor a többi rendszer meg talán egyszerűbb, vagy biztosabb, tehát nem a cikkírások közben nem tapasztaltál ilyet, hogy felmerülnek igények, hogy az egészet valahogy egész más irányba elvinni, és
dehogy is nem. Alapvetően, és ez nem az én személyemnek szól egyébként, hanem a nyilvánosságnak, amihez hozzáférek a cikkeimmel, nagyon-nagyon gyakran keresnek meg különböző oldalról érintettek, hogy miért nem írok erről, miért nem írok arról, és azért hosszú ez a legutóbbi cikk, mert mindig összevárok néhány új információt, hogy ne legyenek redundáns elemek a szükségesnél nagyobb mértékben ezekben a cikkekben. Az fontos egyébként megjegyezni, hogy az időszakos műszaki vizsgáztatást a személyautók, a magánszemélyautók esetében együttműködő partnerek tulajdonképpen magánvállalkozások végzik. Pontosan az állam ezt a tevékenységet több mint 10 éve kiszervezte, azóta hagyományos műszaki vizsgára nem is ilyen hatósági állomásokra mennek az autósok, és azt hiszem 1400 engedély van kint Magyarországon, tehát ezzel kapcsolatban nincsen gond. Ami a járművek megvizsgálását és ennek a módszertanát illeti, ez egy többször megreformált rendszer, de én azért tudnék még ötleteket adni, hogy hol kéne hozzányúlni, mert például a legmagasabb környezetvédelmi besorolású, tehát Euro 5-ös, 6-os autók esetében fedélzeti diagnosztikai eszközzel is tudnak emissziós vizsgálatot végezni. Ugyanakkor, amikor füstölés vizsgálatot végeznek, úgynevezett opaciméter, opacitás vizsgáló.
Nagyon tényleg ki vagy kupálódva nagyon.
Vannak segítőim, igen, berendezés segítségével, akkor gyakorlatilag az történik, hogy megpörgetik a bemelegített dízelmotort, és a készülék optikai eljárás segítségével állapítja meg a kilépő részecskéknek a sűrűségét a kipufogó gázban. Ezzel az a probléma, ezzel a vizsgálati módszerrel, hogy elavult, de nagyon. És létezik egy részecske szám alapú vizsgálati módszer, létezik ilyen készülék is már Magyarországon, én úgy tudom, hogy a Közlekedéstudományi Intézetnek van is ilyen készüléke, de ez nem jelenti azt, hogy ez a módszertanba bekerült, tehát hogy tulajdonképpen megtörtént volna itt a rendszerváltás, amiből viszont az következik, hogy olyan autók is forgalomban vannak, amelyek az újabb fajta emisszióvizsgálati módszer használata esetén elbuknának. Ahogy egyébként Németországban ezt a újabb fajta vizsgálati módszert bevezették, és rögtön elkezdtek megbukni azok az autók, amelyek a régi fajta módszer szerint nem szennyezik az előírtnál nagyobb mértékben a környezetet, az újfajta vizsgálati módszer szerint viszont nagyon is. De hát ez csak egy a sokféle probléma közül. Az a baj, hogy ez a műszeres és szemrevételezéses módszereken alapuló műszaki vizsgarendszer, ez nagyon-nagyon sokféle módon kijátszható. Tehát a fékvizsgálat is, az emisszióvizsgálat is, nem csak azért, amit mondtam, a vizsgálati módszer elmaradottsága miatt, hanem összességében azért is, mert maguk a módszerek annyira kiismerhetővé váltak, hogy ha valaki tisztességesen csinálja, és azért engedjük meg azt, hogy itt a műszaki vizsgáztatók és vizsgabiztosok túlnyomó többsége tisztességes, csak mondjuk ez a belépő szint, ezt várjuk el, ezért nem jár ajándék. Akkor ezek a vizsgálati módszerek, ezek tulajdonképpen azért kiszűrik a hibák jelentős részét, viszont hogyha valaki eleve a rendszer meghekkelésére utazik, akár kintről hozott autó, akár itthon üzemeltetett autó esetében, akkor pontosan tudni fogja azt, hogy hogyan toljon át egy műszaki vizsgán egy autót úgy, hogy adott esetben az korrodált, hogy csak egy másik tipikus problémát említsek.
Én nekem van egy kedves barátom, neki ilyen kiszervezett műszaki állomása van a Tétényben, voltunk is nála a személyautót vizsgáztatni, és mondta, hogy pedig jó barátom, hogy figyelj, ha jó, az autó átmegy, ha nem, nem. Tehát ők náluk azt láttam, hogy félnek attól, hogyha olyan autó kerül ki a kezük közül, ami nem felel meg, tehát mondta, hogy szó se lehet arról, hogy itt játék, vagy bármi szuper legyen, és erre az ember meghallja, hogy a hatósági állomáson megműködik. Felmerül bennem az a kérdés, mert ugye jól veszem ki a szavaidból, és úgy tudom, a külföldre behozott járművek első forgalomba helyezését csak a hatóság végezheti.
Igen.
Ez nagyon nagy divat Magyarországon, nem tudom, milyen mennyiségben, de szerintem rengeteg autót hoznak be.
Mindjárt
hát például Németországba behozott autókat Németországban nyilvántartásba veszik. Nem lehet onnan lekérni az adatokat, és akkor egyszerűen egyszerűsíteni az eljárást?
Egyrészt annyi pontosítást tennék, hogy a kintről származó használt autóknak azon részét, amelyeknek kint még legalább egy hónapig érvényes műszaki vizsgájuk van, honosítani is elég. Honosítással foglalkoznak az autóklub vizsgálomásai is. Talán nem az összes, de a többségük biztosan.
De kiszervezett állomások nem.
De sima random, egyszemélyes, vagy hogy mondjam, egy vizsgálomást üzemeltető cégek még nem. Hát így írták ki a jogszabályt tulajdonképpen, azt hiszem az országos hálózattal rendelkezést, tehát azt írták elő, hogy országos hálózattal rendelkezzen az a szervezet, amely honosítással is szeretne foglalkozni.
És ez az autó.
Lehet olyan érzésünk, hogy azért ezt így a kicsit az autóklubra szabták, de mondjuk szerintem ezzel nincsen baj, mert Németországban a TÜV és a DEKRA foglalkozik alapvetően az ottani közlekedési hatóság felügyelete alatt a mindenféle műszaki vizsgáztatási tevékenységgel, és a KBA, a közlekedési hatóság, az rendszeresen ellenőrzi ezeket a cégeket is. Sokan ugye összekeverik a TÜV-öt a hatósággal, az nem. A TÜV az egy cég, egy mérnöki cég, amelynek országos hálózata van egyébként, és honosítással is foglalkozik, meg időszakos vizsgával is. És ami nagyon fontos, hogy Németországban nem érvénytelenítik a műszaki vizsgáját az autónak, hogyha valamilyen műszaki problémát találnak vele, rajta, bocsánat, az átvizsgálás során, hanem kap egy hibajegyzéket, a hibák súlyosságát külön választva az autó gazdája, és 30 napja van arra, hogy pótszemlére vigye az autót, kijavítva természetesen a hibákat. Szerintem ezen egyébként egy szerencsésebb történelmi fejlődésű országban el lehet azért gondolkodni, hogy nem lenne például a visszaélések felszámolásának egy ilyen barátságos legjogosabb módja az, hogy a vizsgaállomások azok ajánlásokat tesznek a tulajdonosnak, és nem úgy, hogy befizettetik vele, ami szintén tök általános gyakorlat Magyarországon, a hatósági díjon felül még azt a 20 pár ezer forint átvizsgálási díjat, ami a vizsga előtt van, mert ugye ez egy ilyen pénzes szolgáltatás a magánvizsgaállomások esetében, hogy kiderüljön, hogy megbukna ez az autó a műszakin, hanem egyszerűen csak a jogszabályt kéne úgy megváltoztatni, hogy legyen valamiféle mozgástere az autógazdájának arra, hogy megoldja a kiszúrt problémákat. Tehát most Magyarországon gyakorlatilag akkor is megbukik az autó az időszakos műszakin, hogyha nem villog az egyik index izzója.
Pedig csak ki kéne
Pedig az egy izzócsere, így van, pontosan. Tehát ezen a módon nagyon szigorú a rendszer, a gyakorlatban viszont nagyon-nagyon pépes, igen.
És akkor mi nem beszélünk arról, hogy minden évben felmerül az, hogy mi lenne, hogyha a segédmotoros kerékpároknak is lenne forgalmi engedélye rendszáma. Nyilván akkor műszaki vizsga lenne, akkor ez megint megterelni a
dolgot. Erről is volt egy cikkem a Telexen, ez politikai gyávaság, hogy nincsen egységes nyilvántartása a segédmotoros kerékpároknak, vagy segédmotoroknak, amelyeket sokszor tévesen a robogókkal szoktak azonosítani, hogy miközben az egy hajtási mód és egy felépítési mód. Neve. Magyarországon becsült adatok szerint 400 ezer segédmotor van forgalomban, összehasonlításként olyan, hát szerintem olyan 200 ezer rendszámos motorkerékpár mellett, tehát nagyon-nagyon sokkal több, és ezekről tulajdonképpen nem sokat tudunk. Ez különösen akkor érdekes, amikor felmerült, hogy az elektromos rollereket és a mikromobilitási eszközöket valamilyen jármű kategóriába sorolják, és attól függően, hogy ezek kisebb vagy nagyobb teljesítményűek, illetve kisebb vagy nagyobb végsebességűek, eltérő előírásokat kelljen betartani
velük. És akár lehet segédmotoros kerékpárnak is minősíteni.
Így van, akár lehetnek segédmotoros kerékpárok is. Az erről szóló diskurzust általában meg szokta akasztani az, hogy ki fogja kifizetni ezeknek a segédmotoroknak az átvizsgálását, honnan lesz erre kapacitása annak, aki vizsgálatokkal foglalkozik, amikor rázúdítják a rendszerre ezeket a segédmotorokat. Kaphatnak-e amnesztiát azok, akik 50 köbcentisnek mondott, ám nagyobb hengerűrtartalmú robogót vagy motorkerékpárt használnak segédmotorként, ezzel tulajdonképpen hamis a biztosításuk is, vagy hát érvénytelen, mert ott egy feltételt nem teljesítenek, mondjuk az igazmondásé mellett. És végül általában az erről szóló kezdeményezések a kormányhatározat előtti fázisok valamelyikében elbuknak. Én több mint 15 éve biztosan foglalkozom közlekedéssel, és tudom azt, hogy az erre vonatkozó szabályozás már több mint 10 éve is egyszer majdnem átment, aztán az utolsó pillanatban mégsem.
Világos. Közben jöttek üzenetek, úgy látom.
Igen, a hallgatók azért itt aktívak közben a háttérben.
A Viberen lehet üzenni, ugye ezt hangsúlyozzuk.
Nem feltétlenül mindenki a téma kapcsán ír, de közérdekű lehet. Egyik kedves hallgatónk azt kérdezi, hogy ha nagyszülő nevén van az autó, és az unokája használhatja, akkor kell-e erről meghatalmazást adni, mondjuk az autó adataival, tanúkkal, vagy szükséges ilyesmi, vagy csak odaadja, és akkor hadd menjen az unoka.
Hát hivatalosan nincs erre semmilyen jogszabály előírás, tehát bárki bármilyen érvényes forgalmi engedélyen rendelkező járművet vezethet, legalábbis ilyen kategóriába, tehát itt gondolom személyautóról van szó, de nem baj, hogyha írunk valamit, tehát akár egy rendőrintézkedésnél, akár egy balesetnél előny lehet. Ugye most már ott tartunk, hogy a személyi okmányokat sem kell magunkkal vinni, gondolok a jogosítványra, forgalmi engedélyre, persze azért egy személyigazolvány, vagy legalább egy lakcímkártya legyen nálunk, hogy tudjuk igazolni, hogy mi vagyunk. Tehát ebből ma már minden jármű adatot le tudnak kérni. Ennek ellenére is jártam úgy, hogy kölcsön kapott autónál rendőr megállított, és megkérdezte, hogy kié az autó. Persze elmondtam, ki egyébként nem érdekelte ezen felül, csak hogy tudok-e valószínű válaszolni. Tehát gyakorlatilag...
Régen azt is megkérdezték a rendőr, hogy hova megy. Amikor éjszaka állítanak, megkérdezik, hova megy.
Igen, de mondom, baleseteknél, biztosításnál nem baj, hogyha van ilyen papír, de kötelezően előírás nincs erre.
Szuper. Mondhatok még kérdéseket?
Persze, hát itt ülünk, válaszol.
János kérdezi tőlünk, hogy hát nagyon homályos, alig látható stopptáblánál bírságolnak a rendőrei egy kisvárosban. Tavaly kétszer kértem a cserét az önkormányzat műszaki osztályán, de hiába. Jogosan bírságolnak sötét este alig látható utcában?
Most az alig látható stopptábla azért így a fejemben nem pontos, mert alig látható stoppvonal felfestve az igen, azért a stopptáblát szerintem, hát talán az, hogy nincs közvilágítás, de ma már minden táblát tehát elvileg fény visszaverővel látnak el, rávilágítok, az kéne látni. De természetesen minden ilyen helyzetet jelezni lehet egyrészt az önkormányzatnál, hát meg vannak ilyen karitatív szervezetek az országban, akik figyelik a különböző közlekedési jelzéseket, a járókelő, aztán a
Trafix közlekedési egyesület.
Tehát be lehet jelenteni, és nagyon eredményesen tudnak esetleg tevékenykedni.
Én azt mondanám egyébként korábbi cikkeim tapasztalatából kiindul, hogy kell és érdemes bejelenteni az ilyesmit. Az már, hogyha többszöri bejelentés után nem reagál az út üzemeltetője, az egy nagyon nagy probléma szerintem, ez morálromboló. Ugye a szabályok betartását szerintem akkor várhatjuk el, hogyha a betartásukhoz szükséges információk rendelkezésre állnak, de tudok olyan példát, amikor például a mozgáskorlátozott személyek parkolására tartott helyeken nem voltak megfelelők a jelzések. Két irányú utcában az egyik irányból lehetett látni a táblát, mert arra volt fordítva, másik irányban meg nem, és egy ilyen hát szerintem gyepbetonnak hívják azt a térkőtípust, ahol kinőhetnek a különböző növények a közökben. Ott volt maga a parkolóhely, tehát tulajdonképpen, hogy az ember az egyik irányból jött, akkor nem láthatta a táblát, és futószalagon büntették az autósokat, az a 11. kerületben volt, és hát azt hiszem, itt mondhatjuk, hogy a cikk hatására végül is kiraktak egy második táblát is, és akkor már mind a két irányból lehetett látni. Tehát én mindenkit bíztatnék arra, hogyha úgy érzi, hogy jogos a probléma, akkor csak nyomja a gombot rendesen, mert ez a civil kurázsi része.
Nagyon érdekes, egyébként múltkor a 70-es évekből szoktam ilyen történelmi fotókat nézni Budapest utcáiról, és talán a Bajcsi-Zsilinszky út környékéről volt valamelyik emeletről vették fel, hogy világítottak szinte az útburkolatjelek, annyira jól látszottak a 70-es években. Ma meg mindig ez a fix helyen végigmegyünk a városba, és nagyon sok helyen záróvonal, gyalog átkelő felfestés alig látszik. Reméljük, hogy egy kicsit előre tudunk lépni, jön a jó idő, buzdítok minden ehhez kapcsolódó kollégát, hogy fogják a festékes ödröt és fessék újra, mert közlekedés biztonsági tényező az, hogy mennyire lehet látni egy közúti jelzést.
Közben Feri ennek a műszaki vizsgáztatásnak kapcsán írt nekünk, hogy megint feltaláltuk a spanyol viaszokat. Múltban Magyarországon is úgy működött a vizsgáztatás, hogyha a járművön nem a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető hibát találtak a vizsga során, akkor 2 hónap érvényességet kapott, ami idő alatt ki kellett tudni javítani a feltárt hibákat. Jól működött, praktikus volt, tehát meg kellett szüntetni.
Most akkor nincs ilyen.
Én úgy tudom, hogy nincs.
De ez tényleg volt?
Hát
akkoriban még nem volt.
Akkoriban még én sem emlékszem. Említetted itt, hogy bilincsbe vitték el a kollégákat, ez azért úgy megütötte a fülemet, hogy tehát itt a korrupció milyen irányba megy, hogy kapjak időpontot, vagy azért, hogy a rossz autót is levizsgáztass.
Ugye ezt tegyük múlt időbe.
Múlt időbe tesszük.
Információim szerint nincs most korrupció ezeken a helyeken. Egyébként maga a kormányhivatal tett bejelentést a központi nyomozó főügyészségen 20-ban, és ezután zajlott le ez az akció. Hát elsősorban a vizsgaidőpontok miatt mentek a kenőpénzek. Információim szerint egyébként ez autónként 5000 forint volt a legtöbb esetben, de ugye a pomázi vizsgaállomáson is pontosan ugyanez derült ki, ami már Pest megye, és az Érdin is, ami most egyébként nem is szerepel az időpontfoglaló rendszerben, nem tudom, hogy van-e összefüggés, vagy nincs, de a lényeg az, hogy ott most semmi. És a kettes vágány az valóban az volt, hogy az autó műszaki problémák esetén is átmenjen, de egyébként most a probléma egészét vizsgálva mondom ezt, hogy ez a kétféle visszaélés típus ismétlődik az ügyészségi anyagokban. Igen. Tehát, hogy műszaki problémával is átmentek autók bizonyos.
Az a kellemetlenebb szerintem, nem?
Hát szerintem az egész azért kellemetlen, mert itt ennek az egésznek a hátterében részben a kapacitás hiány áll. Tehát az világos, hogyha évente egy országba bezúdul több mint 100 000 használt autó, és mondjuk 120-130-150 000 új autó, és ezeknek mind ezeken a vizsgaállomásokon, ugye összesen talán 26 vagy 27 vizsgaállomás van országszerte, hatósági vizsgaállomás, és ezek közül 2 van Budapesten, akkor valamilyen módon az államnak fel kell nőnie ahhoz, hogy erre nagyon jelentős az igény. Uh-huh. És ez nem egy új keletű igény. Tavaly egyébként 111 ezer használt autó kapott magyar rendszámot, ami egyébként elég alacsony szám. Tavaly előtt még egy picit kevesebb volt, tehát most nem a csúcsévek egyikénél tartunk, 17-18 környékén ez simán 150 ezernél több volt. Uh-huh. És ezek csak a használt autók, mondom még egyszer. Jól kéne fizetni a vizsgabiztosoknak, biztosítani kéne nekik azt az életszínvonalat, ami alapján önmagában nyilván a morális megfontolások mellett természetesen fel sem merül, hogy akik a vizsgabázis körül keringőznek, vizsganepperek, autókereskedők és így tovább, azok egyrészt kifújják a rendszer orrát, másrészt nem kockáztatnak túl sokat, hiszen a vizsgabiztos felel azért, hogy az autó megfeleljen az előírásoknak, és nem a nepper. Most összevontam a társaság mindenféle szegmenseit, elnézést azoktól, akik mondjuk a legtisztességesebb autókereskedők. Úgyhogy ezt valamilyen módon, ha nem is egyensúlyba kéne hozni, vagy kellett volna már réges-régen hozni, de az ilyen közfeladatot ellátó személyeknek, egyébként ez az ország egy kicsit erről is szól, hát a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók nagyon-nagyon sokan ugyanattól szenvednek, túlnyomó többségük semmilyen tisztességtelen dologban nem bocsátkozik, ezt hangsúlyozom, de ezeknek az embereknek, akik rendkívül fontos munkát végeznek, rendezni kell a helyzetüket. Ezzel nem lehet várni.
Világos. De hát most úgy hallottam, februártól jelentősen fölemelik a műszaki vizsgáztatás díját.
Igen, 26.700 lesz az időszakos.
Lehet, hogy akkor többet kapnak a műszaki vizsgáztatások.
Hát bízunk benne, hogy így lesz.
Van egy kedves hallgató a vonalban, sőt kettő is, úgyhogy egymás után halljuk. Halló, halló!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot, tessék mondani.
Most lesz valamem, és meg szeretném jegyezni, hogy nem ehhez a vizsgás témához szeretnék hozzászólni, de a mai nap fölhívták nekem, a mai reggel fölhívták a figyelmem egy olyan dologra, ami teljesen abszolút érdekesnek tűnt, ezért személyesen megnéztem, oda mentem és megnéztem. Ez Csepelen a piac határoló, egyik határoló utcája, nevezetesen a Deák tér utcája és a Táncsics Mihály utca összekötő egyirányú rövid szakasz, egy olyan 50 méteres szakasz.
Igen.
Itt ez átmenni a piacot elhagyva az egyik utcából a másikba. És a gond ott van, hogy ezt a két utcát összekötő rész, ez egy parkoló. Egy elég nagy parkoló.
Igen.
És ha hiszik, ha nem, ahogy az ember bekanyarodik a Deák tér utcájából, a kis összekötő utcába, 10 méteren belül, illetve 10 méterre van egy kötelező haladási irány jobbra tábla,
igen,
ami bevezet a U betűs parkolóba, illetőleg hát U betű, de még külön szárnyai vannak, és csak úgy lehet átmenni szabályosan a Páncsics Mihály utcába, ami párhuzamos azzal az utcával, ahonnan jöttünk, hogy itt végig kell a parkoló kocsik között menni. A gond az, hogy ez a kötelező haladási irány tábla, ez ott van, és hallomásból tudom, hogy a közterületesek itt büntettek is a közelmúltban, nem is egyszer. Érdeklődöm, hogy egyáltalán van ilyen még a tudomásunk alatt, hogy egyáltalán egy parkolóra beviszik a kötelezően az átmenő forgalmat.
Hát érdekes helyzet, és itt most föl is jegyezzük, sőt Alexa nézi már a térképen is, de lehet, hogy ez még egy régebbi variáció, ami fenn van. El fogunk menni, meg fogjuk nézni, mi is foglalkozunk ezzel, hogy az ilyen kétes helyzeteket megnézzük. Köszönjük a jelzést. Az, hogy parkoló, az egy érdekes dolog, tehát nyilván, hogyha arra vezetik a forgalmat, maga az egy parkolóhoz vezető út, tehát gondolom a két szélén vannak parkolóhelyek, tehát ugye sokan nem tudják, hogy a parkolóban is végigmegy egy út, amiből ugye félre tudunk állni, elméletileg, ha például onnan jön egy autót, ugyanúgy jobbkész szabály vagy tábla alapján elsőbséget kell adni, de érdekes helyzet, úgyhogy meg fogom nézni, főleg, hogy ugye Csepelről elég sok ilyen hasonló problémát kapunk. Köszönjük szépen a jelzést, jó? És akkor visszajelzünk majd, hogy mit sikerült látnunk. Oké? Okay? Köszönjük szépen. Még egy hallgató a vonalba? Halló, halló! Jó napot kívánok!
Halló, üdvözlöm az urakat! A következő nagyon friss problémám van, parkolásos, csak ez egész érdekes szituáció. Vannak ezek a különböző nagy forgalmú áruházak,
igen,
például amiben most átéltem a Penny Szegeden, a Kálvári a Sugárúton, fizetős lőtt,
igen,
a Owner Security Kft. Felügyeli a parkolást, és nincsen kijelölve semmilyen táblával, és beleszaladtunk, pedig úgy tudom, hogy ha magánterület, például több ilyen áruháznak a parkolója, akkor előtte a behajtó útnak ki kéne tönni a behajtani tilos magánterület táblát, kivétel a vásárlás céljából, ez nincsen kitéve, azon fölül, amikor a parkolóba behajtana a parkoló területre, akkor ott sincsen kitéve, hogy parkoló tábla, és a parkoló tábla alá kiírni a feltételeket, hogy csak akkor lehet itten parkolni, hogyha vásárol az ember.
De és akkor honnan tudja, hogy fizetni kell? Vagy az hogy van kiírva?
Sehogy.
De honnan lehet tudni, hogy fizetni kell?
Stressztáblával nincsen kiírva, se az, hogy magánút, se az, hogy parkolás, milyen feltétele lehet parkolni, hogy csak valahova, fönt vannak ilyen nagy kandellámber karók, és akkor ottan egészen vagy 5 méter magasságban apró betűvel van főtéve egy tábla. Hát az egyáltalán nem szabályos. Mert akkor akárhol a városban ugyanilyen ki van téve, mert például, ha én a közúton haladok, és ki van téve, hogy megállni tilos, akkor a kressz szerint, ugye, mivel a parkolóban is kressz szabályok vannak, akkor a táblával jelzik, hogy én ott nem állhatok meg. De ha nincsen kitéve megállni tilos, akkor megállhatok. Tehát itt sincs kitéve, hogy magánútra hajtok be, ami felhívná a figyelmemet, hogy csak azért hajtatok oda be, hogyha az áruházhoz megyek, valamint nincsen kitéve az, hogy parkolás csak ennyi és ennyi feltételek mellett lehet.
Világos, értem. Jó, hát köszönöm szépen az észrevételt. Annyit mondom, hogy a kresszben valóban az szerepel, hogy maga a közlekedési jogszabályok közúton és el nem zárt magánúton érvényesek. Ugye valóban ezek a kültéri áruházi parkolók nincsenek elzárva, bár a magánút táblát lehetne használni, és maga magánút behajtani tilossal, kivéve vásárlók, szintén egyfajta elzárás jelent, és akkor már a helykezelője bármilyen saját szabályt kiírhat. De valóban, amíg ez nincs meg, addig a kresztábláknak megfelelően kéne közlekedni, ha az pedig nincs, akkor nem érvényes ránk. Hát sok helyen látom, de egyébként sok olyan áruház van, nem, ahol ki van írva, hogy csak vásárlás szerint, meg a kresztszabály szerint, igen, igen. Te hogy állsz a kresztre, Dani? Vágod, kened? Várod az új kreszt? Megtanítsam majd, vagy meg akarod tanulni?
Mindenképpen szerintem folyamatos tanulásban vagyunk ezen a téren is, hogy minden szabályt mindig betartok-e, hát kötve hiszem, mert hogy egyébként sokszor a szabályok azért egy adott pillanatban nehezebben értelmezhetők. Azt is elárulom, hogy nekem a rendőri forgalomirányítás, a karjelzéses forgalomirányítás az abszolút mumus.
Igen, de talán ritkán találkozunk.
Nagyon ritka, hogy... nagyon ritka,
meg persze. Meg segítőkészek a rendőrök. Mindig azt mondom, a rendőrök a legjobb fejek a kereszteződés közepén, addig mutogat, persze, míg meg nem érted, hogy mit szeretnél.
Persze, de mivel motorral közlekedem, meg máskor meg bringázunk, vagy bringázom, én ilyen nagyon nagy ráhagyásokkal megyek. Tehát az, hogy a lámpához előre gurulok a kocsisorok közt, az nyilván, hogyha van hely, elférek, akkor ezt megteszem, de egyébként mindig azzal kalkulálok, hogy nem biztos, hogy látható vagyok. Kicsi a felületem a motorral, ráadásul most ugye még azért mindig elég rövidek a nappalok. Ez is ellene megy a biztonságnak, és hát hosszabb, sokkal hosszabb féktávokat tartok. Úgyhogy aztán lehet, hogy végül is ezért van az én, nem tudom, ezért ilyen nagyfokú a szabálytartásom, hogy már nagyon-nagyon rég nem állított meg semmiért a rendőr, meg nem kaptam semmilyen büntetést.
Jó, de hát azért, amit mondtál, hogy ugye azért minden pillanatban elkövetünk valamilyen szabálytalanságot, és ez valóban igaz. Ez azért érdekes, mert ugyanakkor a mi szakmánkban, az oktatás során a vizsgán elvárjuk a tanulótól, hogy 50 percig,
igen,
hibátlanul, tehát egy irányjelzőt nem hagyhat ki vezessen.
Persze.
Ugye nagyon sok gondolat szül ezzel kapcsolatban is születik, hogy ezen is kéne változtatni, de nem mondhatjuk azt a vizsgán, hogy akkor persze vezess szabálytalan, akkor is megkapod a jogsít.
Persze.
De nagyon sok tanuló vágja vissza, hogy de hát aput látom, ahogy hogy vezet, és soha nem vezet szabályosan, nincs előttem
például. Hát én is láttam, amit nem hoztam otthonról, és ez egy tudatos döntés eredménye az az, hogy nem vezetek agresszívan.
Tehát
nem versenyzek, nem, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, amikor, vagy több mint 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem motorozni, és én erősebb motorjaim voltak, akkor sajnos ez nem így volt még. De volt itt egy attitűdváltás a részemről, mert hát fontosabb lett az élet sokkal, magamé, másoké. Úgyhogy most már ilyen, hát szerintem ilyen, velem szerintem csapatban sem jó motorozni, mert nem vagyok annyira lendületes.
Alexa, te ugye jogosítványosokkal foglalkozol, amikor beülnek olyanok, akik évekig nem vezettek, tapasztalatod ezt, hogy nem ismerik a kreszt, és fel kell frissíteni az elméleti tudást is?
Hát rengetegszer tapasztalom, nyilván hát azért jönnek, hogy egy kicsit felfrissítsék.
Azt hittem, csak a technikát akarják gyakorolni.
Nem, meg hát ott is megvannak ezek a berögzött dolgok, hogy ezt így csinálja meg, meg mondjuk nem néz hátra, nem indexel, nem húzódik a megfelelő irányba, tehát azért megvannak ezek a dolgok, és nehéz
azt,
ezeket megváltoztatni.
Látom, és azért.
Igen, persze. Ó, a kedvencem van ilyen fél kilométerről az üresbe kidobott váltó, mert közeledünk a lámpa felé, és hát, hát így azt látom, hogy a férjem is így csinálja, hát akkor ezt így kell.
Nagyon jó. Van egy kedves telefonáló vonalba. Halló, halló?
Jó napot,
hát
Lantos János vagyok. Egy rövid kérdésem lenne. Szabad-e zokniba vagy nevítlán vezetni B kategóriára?
Na most Danit levizsgáztatjuk, mert csóválja a fejét, mit mondasz?
Szerintem nincs ilyen szabály. Tehát, hogy nem
volat... És akkor mit szoktunk erre válaszolni?
Hát, hogy zárt lábbeliben vezessen az ember, mert egyébként lecsúszhat a pedáról a lába.
Jó a kérdés. Valóban a kreszben nincs ruházat meghatározva, maximum motorosoknak a bukós isak, de azért annyit kell tudni, hogy van a kresznek egy főmondata, járművet vezetni, csak biztonságos vezetésre alkalmas állapotban szabad. Tehát egy baleset után kiderül, hogy az azért történt, mert strandpapucs volt, és lecsúszott a lábam a fékről, és nem tudtam fékezni, akkor ez bizony szoktam mondani, egy súlyosbító tényező. Tehát ez mindenkinek a saját felelőssége, hogy milyen formába vezet, de ezt a kitétel teljesíteni kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban legyünk.
Én úgy érzem, hogy mezétláb szinte biztonság.
Jó, elfogadom, van, aki így gondolja, bár azért egy nagy teherautóba beülve azokat a pedálokat megnyomni, mezítláb azért nem egyszerű, de mondom, ha valahogy kiderül utólag egy balesetnél, hogy akár ez is okozhatta, akkor számolni kell, hogy ezt a szememre fogják hányni.
Tehát köszönöm szépen, csak
nagyon szívesen. Van levelünk?
Igen, igen. Jenő írta nekünk, tisztelt Kressz professzor, ön is említette a műsorban a speciális csömöri körforgalmat, ami csupán egy felfestett kör volt. Örömmel jelentem, hogy megépítették rendesen, középszigettel meg minden, sőt, még egy mini ünnepi karácsonyfa is került rá, egy lelkes közlekedő jó voltából.
Igen, ezt a tanításom során mai napig is mutatom, hogy az ország legkisebb körforgalma. Nem csak, hogy volt középen egy kör felfestve, az a kör le is kopott egy idő után, tehát gyakorlatilag ember nem volt, aki körbe ment volna, de attól még körforgalom volt, és azt a célját ellátta, hogy mind a négy irányból kim volt az elsőbségadás kötelező tábla, tehát mindenki kellett lassítani, és figyelni gyakorlatilag a balról érkezőre. Hát most ezek szerint találtak helyet, majd mindaddig lesz ez, amíg a busz nem fog arra menni. Vácott van egy ilyen mini körforgalmat, a busz így keresztbe, mert egyszerűen nem tud befordulni, olyan kicsi a körforgalom, átmegy a Járda-szigeten. Van még hallgató a vonalba. Halló, halló!
Talán most én vagyok, szervusztok, Simai Paci, Kizeldől.
Szia! Igen,
a vizsgáztatáshoz szeretnék csak adalékot adni, hogy ez esetleg, hát ha érdekelni a hallgatókat is, hogy nálunk ez hogy zajlik. Itt is ki van szervezve természetesen.
De még egyszer hol vagy, vagy hol? Melyik példát?
Izrael.
Ja, Izraelben. Jó, mert nem értettem értelem, igen?
Ja, bocsánat. És itt is ki van szervezve magán cégekhez. Nagyon komoly műszaki felszerelést igényel, és természetesen tudást. És ami a lényeg, hogy itt nem kell bejelentkezni, itt amikor megkapja az ember a papírját, hogy tudom, egy hónapon belül vizsga, akkor megy el, amikor ráér. Egyből levideózzák az autót, nyitott motorháztetőnél, a motorszámot, az ablakok nincsenek sötétítve, a gumik állapotát elől-hátul körbe, és nagyon szigorúan veszik az egészet, tehát itt sincs simlizés lehetősége. Viszont az, amit nem tudom, kiemlített, hogy Magyarországon megbuktatják, ha nincs esetleg egy izolámpa, vagy sérült a rendszám. Itt minden állomásnál, állomás úgy van kialakítva, hogy a vizsgasor mellett van egy külön egy vagy két liftes hely, attól függ mekkora a vizsgaállomás, és ott ezeket az autókat, akik csak emiatt nem mennének át, vagy ezek a részrevételek, ott helyben már meg is csinálják, legyártják az új rendszámot, kicsegélik az izzókat, vagy a, hogy mondják, ezt az ablattörlőket, és el van intézve. Azokat, akiknél viszont komolyabb dolgot találnak, ott kap egy úgy, ahogy az, valamelyik úr mondta, egy komplett listát, és szakszervizben kell, ugyanúgy 30 napon belül itt is megjavítatni, és akkor mehet vissza, hogyha aláírták, hogy javítva van, újra megvizsgálják, az már nem, az már csak egy minimális pénzért, de az is pénzért történik. Viszont, ami az érdekes, hogy 12 éven felüli autóknak, az már öreg autónak számít, ő nekik már minden évben a vizsgához kell prezentálni egy bizonyítványt, egy hiteles műhelyből, amiért szintén fizet. Amikor oda megy, akkor megnézik a fékét, ha rendben van, akkor azt mondják, hogy rendben van, ha javítani kell, kijavítják, és arról is adnak egy papírt, tehát ezt vinni kell.
Nagyon szép. Igen?
Ami még érdekes, hogy itt nálunk az első két év, tehát nullától két évig csak egyszer van vizsga, és utána minden évben.
Minden évben, igen.
Tehát ez
nagyon szépen köszönjük. Valaki Ausztriából is írt, hogy ott is évente van vizsga. Tehát gyakorlatilag az a nagy különbség, hogy mondtad akár Németországban, Izraelben, hogyha valami hiba van, adnak egy jegyzéket, egy hónapig mehetsz. Itthon pedig elvileg nem érvényesítik a forgalmi engedélyt, tehát nem mehetsz.
Hát sőt érvénytelenítik a meglévő maradék
időt. Ha meg is van, még van egy heted, akkor érvénytelenítik. Érdekes tapasztalatok ezek, Dani.
Hát ez egy ilyen bizonyos helyeken nagyon merev rendszer, más helyeken meg túlságosan engedékeny.
Azon gondolkodom, hogy ha előveszem a kreszt, azért benne van, hogy járművel csak akkor szabad közlekedni, hogyha jármű a műszaki, biztonság és környezetvédelmi feltételeknek megfelel. Tehát mondhatom azt, hogy két műszaki vizsgálat között neked kell felelni az autóért.
Persze.
Persze, akkor felvetődik a kérdést, akkor miért van a műszaki vizsgálat? Ugye?
Hát igen.
Meg azért két év az igen. Is olyan dolog, két év alatt lehet menni egy autóval 10 000 kilométert, meg lehet menni 310 000 kilométert.
Hát meg egy autó műszaki állapota az egyik pillanatról a másikra is nagyon meg tud változni, és nem csak akkor, amikor belefordulnak vele az árokba, ez hanem amikor eldurran egy fékcső például, vagy akár kiég egy izzó a fényszóróban. Igen, ezek az ilyen határterületei a megfelelésnek, meg a nem megfelelésnek.
De ezek szerint a világon sehol nem bízzák az emberekre ezt, hanem tényleg, ahogy mondod, akár éventésekkel.
Emlékezetem szerint egyébként Belgiumban nagyon sokáig nem volt műszaki vizsga a motorkerékpárokra, ezért a motornak a műszaki állapotáért a tulajdonosa felelt, ugyanakkor nyilván az összes ilyen esetben, amikor ilyen megengedőbb a rendszer, akkor egy baleset után a biztosító is ki tud hátrálni a térítési kötelezettsége, mondjuk a kötelező biztosítóik térítési kötelezettsége mögül, illetve hát a baleset jogi megítélése is egészen más lehet, hogyha műszaki okra visszavezethető.
Hozzáteszem, egyik statisztikákat nézve úgy emlékszem, 1% az összbaleseteknél a műszaki.
Igen, csak ezzel ugye az a baj, hogy itt Pintér József rendőrfőtörzsászlós és Mészáros Gáborral, a Közszolgálati Egyetem kutatójával közös beszélgetésénket idézném, hogy nagyon sok esetben az igazságügyi gépjármű szakértőknek nincsen kellő lehetőségük arra, hogy a baleset körülményeit a helyszínén vizsgálják, sőt, kirendelés is csak akkor van utólagos vizsgálatra, hogyha halálos áldozata volt a balesetnek, akkor viszont kötelező. Ezért az összes személyisérüléssel járó közlekedési balesetnek csak egy nagyon-nagyon kis hányadában van igazságügyi szakértői szakvélemény.
Tudjuk, hogy valóban volt.
Pontosan, itt nagy a látencia, tehát nagyon sok esetben van és lehet műszaki összetevője annak, hogy kialakul a baleset, hogy megtörténik a baleset, csak nem tudjuk meg.
Nem tudjuk meg. Kedves hallgató a vonalban, halló! Halló.
Jó napot kívánok, Murányi Vászló vagyok, a kamionos Murus, üdvözlöm a rádió összes munkatársát és a hallgatókat.
Köszönjük viszont.
Nem tudom, jól értettem-e, de egyszer valami olyan óhaját fejezte ki a professzor úr, hogy elmenne egy kamionos útra. Hát hogy? Én meghívnám egy rövid olaszra, amit 2-3 éjszakás dolgozik.
De csak akkor vihetjük a kamerát, és felveszünk és csinálunk egy filmet, jó?
Lehet, igen.
Hány személyes a kamion? Hát mert Alexát is vittem volna magammal, meg kell a segéd is.
Ja,
úgy
kicsit szűke lennénk, meg szabályosan.
Ajajajajajajaj.
Kamionokban csak 3 ember, 2 ember.
Én is kérdezek a hallgatótól, látta a Kenguru című filmet?
Láttam, ebben láttam, de régen.
A kamionos romantika az nekem onnan van meg, illetve hát Moldova György regényéből az volt a cím, hogy a pénzszaga, és riport a kamionosokról, ez az alcíme. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa, illetve a filmet nézze meg.
Jó, annyit kérek, hogy írjon majd nekem pár sort e-mailbe a kresszprofesszor@gmail.com könnyű megjegyezni címre, és akkor beszéljünk erről, mert érdekel a dolog, jó? Nagyon szépen jó, köszönöm, hogy hívott.
És lenne még egy
igen,
dolog.
Tessék mondani.
Az a híres Pest Erzsébeti dupla zebrás nagy busz megálló.
Igen, tudom.
Ott ugye van egy járdasziget középen.
Igen.
És a rendőrök ott előszeretettel van, amikor megállnak, és szedik ki az autósokat, hogy még a, most hogy mondjam, a túloldalon megyek.
Igen is.
Feltételezve,
és nem engedem.
A gyalogos elindul a másik oldalról, még ott a járdasziget, és azért büntetik az autósokat, mert gyalogosként voltam, azt mondtam, hogy még ott a járdasziget, mondom, még nem kerültek közlekedési kapcsolatba egymással.
Igen, mondták, teljesen.
Hogy kell onnan aztani.
Ugye a keresztben az szerepel, hogy a gyalog átkelőjén a gyalogosok zavartalan áthaladását kell biztosítani, tehát gyakorlatilag, hogyha balról elindul és tud jönni a saját nyugat ütemébe, elmegyek előtte, az nem szabálytalan. Az új keresztben ez egészen pontosan meg lesz majd fogalmazva, tehát reméljük a jövőben ezzel kapcsolatban nem lesz ilyen probléma.
Közben
köszönjük szépen!
Weiberen írt nekünk Dóra, azt írja, hogy itt Svájcban egyszer csak jön egy levél, hogy vigyük az autót ekkor és ekkor, nem tudjuk, hogy hány évente, a 10 éves dízel BMW 2-szer vizsgázott.
Na tessék!
Húha, ez egy érdekes adminisztrációs hibának tűnik, de egyébként Magyarországon is küldenek levelet arról, hogy hamarosan lejár a műszaki vizsgázt, legyünk igazságosak.
2 hónappal előtte mondom, biztos azért küldnek el hamar, hogy legyen időm.
Igen, és vissza az eredeti trackre, ugye nem az időszakos műszaki vizsgára nehéz bejutni, hanem a kintről származó autók első vizsgájára.
Hú, gyorsan, nagyon kevés az időnk, még egy hallgató a vonalba. Haló, haló, lehetne kérni, hogy röviden tömören. Haló?
Haló, haló.
Tessék mondani.
Roland vagyok Győrből, jó napot kívánok. Igyekszem rövid lenni.
Igen.
Egy parkolási ügyben szeretném a véleményünket kérni. Adott egy zsákutca, aminek az elején ki van téve a fizető parkoló tábla.
Igen.
A zsákutcának a jobb oldalán parkolnak az autók, a bal oldalán 4 emeletes panelházak garázsai vannak.
Uh-huh.
A garázs előtt a feleségem parkolt,
igen.
És megbüntették a parkolót.
Uh-huh. Parkoló tábla van kitéve, vagy parkoló övezett tábla, nem mindegy?
Hát
ezt jól lehet tudni, mert ha övezet, akkor sajnos jogos, mert az egész úttestre vonatkozik. Ha csak sima parkolótábla, ugye az van a keresztben, hogy a parkolótábla az úttestnek arra az oldalára érvényes, ahova kihelyezték. És ha szemből nem helyezték ki, akkor nem volt jogos, de ezt látni kéne, mondom, ha övezet volt, akkor sajnos jogos, mert akkor teljes úttest felületre érvényes a tilalom. Jó?
Értem, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Hú, nagyon elszaladt az idő, Dani, nem is tudom, hogy szeretek veled riportot csinálni, vagy nem. Azért szeretek, mert be nem áll a szánk. Azért nem, mert olyan hamar véget ér, és hát tudom, mennyi mindenről szeretem volna még veled
beszélni. Ez a telefonbeszélgetéseink jellemzője egyúttal.
Igen, de hát ez egy hatalmas élmény. Csak gyorsan még egy gondolat, mert meg akarom kérdezni, biztos hallottad, hogy B-vel A1, és te nagy motoros vagy, mit szólsz ehhez? Hogy bárki alanyi jogon, ha B-je lesz, akkor vezethet 125 köbcentit.
Én nagyon nagy híve vagyok a 125 köbcentis kategóriának, ezzel már tulajdonképpen mindenféle úttípuson elfogadhatóan lehet közlekedni, nyilván nem az autópálya fő vadászterülete. Most is létezik jogilag az a lehetőség, hogy azt hiszem talán 5 óra plusz 1 vizsgaóra után
van
az embernek.
Ilyen, van, de tanfolyam is vizsgázni kell, sőt,
így van.
Is
én azt gondolom, hogy némi gyakorlás azért nem árt, hogyha van, mert azért ez nem egy segéd motorkerékpár. Ugye a 105-ösök azért 100 fölött tudnak menni, 100 kilométeres sebesség fölött.
Utas de szabad szállítani rajta.
Utas szabad szállítani, így van. Autópályán gyors forgalmi úton lehet velük menni, tehát bármit lehet velük tulajdonképpen csinálni, mint a nagy motorral. De én mindenkit arra buzdítanék, hogy ismerkedjen meg ezzel a kategóriával, mert csodálatosan nagy lehetőségek vannak benne. Ne, én például nem értem volna ide időben ma, hogyha nem 125-ös motorom lenne.
Igen,
városi
használatra. Amikor megláttam a Danit bukósisakban 0 fokba, de pedig azt mondta, hogy biztonságos.
20 éve így nyomom.
Egyébként az egyik indok az, hogy hát ha az emberek átülnének mopedről A1-re, és az mégis motor, annak van rendszáma, ugye beszéltünk erről, forgalom, műszaki vizsga, tehát lennének ennek előnyei. Én nem tudom, egyébként elképzelni azt, hogy a futárok, a ételfutárok átülnének, és a járdán, azt sem tudom elképzelni, hogy vidéken Józsi bácsi a Gedi mopedet átülne, tehát azért azt, abban nem vagy biztos, hogy mennyien ülnének.
Ebben,
hát, de majd
ebben az jelenteni a potenciált, hogy sokan, hogyha városon belül közlekednek, és esetleg mondjuk visznek utast alkalmanként, akkor nem autóba ülnének. Tehát a rövid utakra, meg a közép-hosszú utakra otthon hagynák az autót, és mindenki jobban járna, hogyha több lenne a motor, én ezt állítom.
Igen, van egy ilyen szándék is, és itt környezetvédelem meg egyéb. Hát nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy itt voltál. Hát nem lehet veled betelni, úgyhogy nagyon értékes volt. Muszáj még egy üzenetet beolvasnom, hiszen szerintem Szalkai Péter barátunk otthon tűkönül, hogy akkor írt nekünk, és az írás arról szól, hogy nagyon érdekes ez a téma, ez így is volt, de az igazi élmény, hogy újra hallani Alexa hangját is, úgyhogy itt vagyunk.
Mert van hangom.
Van hangja is, igen, mert múltkor nem volt, és jövő héten folytatjuk, és jövő héten lehet kresszes kérdésekkel zaklatni minket. Köszönöm, hogy itt voltatok. A viszont hallásra.
Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.